Erről szeretnék a mai napon beszélni nektek, Istennek az akaratáról, és ezt a címet is adtam a mai üzenetnek, hogy mi Isten akarata, amely téma egy nagyon megosztó téma, mert nagyon nagy zűrzavar és ellenségeskedés és káosz is van ebben a témában Krisztus gyülekezeti testében. Úgyhogy szeretnék erről beszélni nektek ma, amiről tudom nagyon jól, hogy olyan mély és olyan hosszú, hogy nem lehet egy alkalommal kibontani. Azt tervezem, hogy elkezdjük ezt egy picit a felszínen kapirgálni, és amennyire lehet ma mélyre ásunk. Most úgy érzékelem, hogy az a vezetésem, hogy használjak nagy szavakat itt előttetek, hogy csak ma fogok erről beszélni, de aztán majd meglátjuk. Sorozatok vannak előttem, az asztalomon otthon, legalább 3, amiről szeretnék beszélni, úgyhogy jó hosszú időre megvan az, hogy miket fogtok hallani. Te még nem tudod, én már tudom, és ez ebben az évben is így volt, 3 hosszú sorozatot hallottál tőlem. Egy-egy ilyen különálló tanítás talán 3 volt egész évben az én részemről. Nem tudom jövőre, hogy alakul, valószínűleg hasonlóképpen, de... Ami elindult pár héttel ezelőtt egy kis hagyomány, az ma nem szakad meg, az az 5 perc gyógyulás az igéből. Ezt felszínen tartjuk, ezt szem előtt tartjuk, sok-sok üzenet és sok-sok bibliai tanítás mellett. Ezt úgy érzékelem, úgy vettem ezzel kapcsolatban a vezetést, hogy ezt így kell tennünk. Igazából az örök élet tartalmazza a gyógyulást, és amikor az elmúlt hónapokban vagy években Istvántól tőlem is gyógyulással kapcsolatos tanításokat, tanítássorozatokat hallottál, akkor ez többször elhangzott, hogy a megváltás szó, ami szerepel az új szövetségben, mint szodzó, az mit is tartalmaz, és tartalmazza ez a szabadulást, a gyógyulást, a megváltást, a megmentést. Nagyon sok minden tartalmaz a megváltás, és jó, hogyha a szívedben, elmédben tudod azt, hogy a megváltásod nem csupán a bűnöktől történt meg, illetve nem csupán a bűn probléma lett félretéve az életedből, hanem a betegség probléma is, és egyébként meg a szegénység probléma is. A megváltásunk ebből a 3 alapszik, illetve ez a 3 fő üzenete sok minden mellékággal együtt, de 2 igét szeretnék felolvasni, egyet az Ószövetségből, és ennek az új szövetségi változatát is. Egyik az Ézsaiás 53-ban a 4-es 5-ös vers, amit nagyon-nagyon sokszor hallottatok már. Nagyon sokszor elhangzott, egy klasszikus igevers, nem csak a mi köreinkben, hanem más körökben is, ami rengeteg olyan információt tartalmaz, amely alátámasztja azt is, amiről ma beszélek, és alátámasztja egyébként a megváltásnak a központi üzenetét. Tehát Ézsaiás 53-ból a 4-es, 5-ös vers így hangzik. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Megy egy nagy vita Krisztus testében, pro és kontra, hogy ez a gyógyulás, ez vajon lelki gyógyulás, szellemi gyógyulás, testi gyógyulás. Nincs most hosszú idő kifejteni azt, hogy ez bizony testi gyógyulásra utal, mert ez az időkeret nem elegendő erre, de ennek az igeversnek, amit az 5-ösben olvasunk, van egy mai napra szóló fontos üzenete. Egy igeversben benne van a vétkeinkből való szabadulásnak a akkor még ígérete, azaz egy profitikus igevers ez, ami előre mutat Krisztus előtt jó pár száz évvel, amit olvasok még egyszer, ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Az ő fizikai sebeivel gyógyulánk meg. Péter apostol, aki ismerte ezt a proféciát, a levelében, az első Péter levél, 2. fejezet, 21-22-23-as, illetve 22-es versétől olvasom az 1 Péter 2-ben az igét. Azt mondja, hogy aki bűnt nem cselekedett, sem szájában álnokság nem találtatott. Gyakorlatilag itt Ézsaiás proféta könyvéből szóló ige sort idézi az előtte lévő igéket és az utána való igéket is. Most én ezt egy picit lerövidítem, mert a lényegi pont az, amit szeretnék megmutatni nektek, az az, hogy itt is szerepel egy igén belül a bűnöktől való megváltás és a fizikai gyógyulás. Aki szidalmaztatván, mondja a 23-as vers, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Akinek sebeivel gyógyultatok meg. Krisztus testében, ismétlem még egyszer, van egy nagy ellenállás a testi gyógyulással kapcsolatban, és sokan megfosztattak a lehetőségtől is, hogy higgyenek abban, hogy meg lehet gyógyulni, akár egy ilyen csoda által, mint ahogy az Erzsik az előbb elmondta, hogy el tud tűnni egy daganat. Úgyhogy előző héten még az emeri kimutatja, utána a következő héten, meg a nem tudom, izotópos vizsgálaton pedig már nyoma sincs. Tehát ezek olyan dolgok, amiket egy gyógyszer, egy orvosi kezelés nem tud elvégezni. Hála Istennek a gyógyszeres kezelésekért, hála Istennek a műtéti lehetőségekért, és azért, hogy az orvostudomány ott áll, ahol, és képes arra, hogy elősegítse a testünknek a gyógyulását, de az orvostudománynak a korlátai eléggé egyértelműen világosak. Jézus Krisztusban azonban látjuk azt az ő szolgálatában, az evangéliumokban, hogy ő nem volt lekorlátozva arra, hogy azt mondta volna bármikor is, amikor egy gyógyíthatatlan beteggel találkozott, hogy bocsánat, én most még nem tartok ott, nekem még nincs olyan hitem, én most még nem tudom ezt semmilyen kezeléssel orvosolni, te most már így éld végre az életedet, de majd a mennyben, majd ott majd egészséges leszel, és minden jó lesz, és minden rendben lesz, tartsál ki. Mert egyébként is ez Isten akarata, a kicsit szenvedjél, hogy jobbá legyél. Soha ilyesmit, még ennek a hasonlatosságához közel lévőt sem mondott, még célzás sem tett soha ilyesmire, hanem mit tett? A vakot meggyógyította. A születésétől fogva bénát meggyógyította. A halottat feltámasztotta. A 4 napja a sírban lévő oszlásnak indult testet meggyógyította és feltámasztotta halálból. Tehát olyan dolgokat tett, amiket ember nem képes tenni. Olyan dolgokat tett, amelyek mutatják és bizonyítják az ő messiási voltát, és mutatják azt, hogy neki van képessége, ereje és akarata is arra, hogy ezt mind-mind megtegye. Na már pedig, hogyha ő tegnap ma is mindörökké ugyanaz, akkor ő ma is képes rá, ő neki ma is van hatalma erre, és ő ma is akarja ezt. És amikor a mi hitünk ezzel kapcsolatban ellentétes, akkor az egy falat húz miközénk és az elért vagy vágyott cél közé, és nem tudjuk elérni azt, amit Isten akar, mert a hitünk beszennyeződött a hitetlenség által valami vallásos tanítástól, vagy valami tév elképzelés miatt, vagy pedig azért, mert nem tudjuk ezt megfogni, és nem tudjuk ezt minden helyzetben bizonyítani, hogy nekünk ez mindig működött, ez mindig ilyen egyszerűen sikerült, és hogy minden nap látnánk tolószéből kikelni embereket, és vakokat meggyógyulni, és hogy a kórházak meg üresek. És jön a magyarázat, és jön az okoskodás, és jön ezzel együtt a kétség és a hitetlenség, ami meg tud minket fosztani, de azt mondja Pál apostol, és azt mondja minden prédikátor, aki Isten igéjét hiszi, hogy ezek a látható dolgok ideig valók, és nem a látható dolgokra kell alapozzuk a hitünket, mert ezek elmúlnak. És a vélemények is elmúlnak, meg a különböző izmusok is elmúlnak. Az idealizmus, a humanizmus, a kapitalizmus, a kommunizmus, meg mindenféle izmus, amit el tudsz képzelni, mind elmúlik, de Isten igéje örök. Soha nem változik meg. És ezért a hitünket abba kell fektetnünk, ami állandó. Még hogyha nem is értjük, még ha nem is tudunk róla mindent, akkor is keressük, kutassuk, ássunk mélyre, boncolgassuk, nézzük meg jobbról, nézzük meg balról, nézzük meg alulról, felülről, hogy megértés, valódi megértés kapjunk róla, mert van még hely bennünk a megértésre. Ugye? Nem tudunk mindent. És ezek az igék is olyan igék, amiket úgy olvasunk néha, hogy hasonlítjuk magunkban egy lerágott csonthoz, hogy ezt már is hallottam, de minden esetben, amikor felmerül bennünk ez a dolog, hogy én már itt hallottam ezt az igét, akkor az mindig bizonyítja azt, hogy nem eleget. Mert amikor annyiszor hallottál már egy igét, akkor az örvendezés, a hálaadás, a fellelkesedés, vagy újra, de jó, ezt értem, ezt még mélyebben akarom, és ez mozog az emberben. Úgyhogy amikor szembesülünk egy-egy olyan igeverssel, amit elménkben már ismerünk, és fejből tudjuk idézni, akkor kérdezzük meg magunktól is, hogy ezt valóban éljük is? Valóban cselekedjük is? Valóban úgy működik ez a számunkra, hogy Isten akarja, hogy működjön a számunkra? Egyébként is mi Isten akarata? Térjünk a témánkra, a mai témánkra. Mit akar ő? Mikor, mit akart ő? Van Istennek olyan akarata, ami korszakokon átível? Van egy üdvtörténeti akarata? Mindig beteljesül Isten akarata? Eddig mindig beteljesült Isten akarata? Eddig minden úgy történt, ahogy Isten akarja? Van-e személyes, egyéni akarata Istennek veled vajon? Van-e a közösségünkkel kapcsolatban Istennek akarata? Van-e nemzetekkel kapcsolatosan akarata Istennek? Amit Isten megenged, azt azért engedi, mert ő azt úgy akarja, hogy megtörténjen. Amit nem enged meg, azt pedig azért nem engedi meg, mert nem akarja, hogy megtörténjen. Ezek nagyon érdekes kérdések, és Isten minden hatóságával kapcsolatban, az ő hatalmával, az ő szuverenitásával kapcsolatban nem mindenki van feltétlenül tisztában bibliai módon. És azért szeretnék erről beszélni, mert kimondatlanul is tudom azt, hogy mindannyian szembesülünk olyan dolgokkal, amiket nem feltétlenül értünk. Nem feltétlenül tudjuk azt, hogy mi miért történik úgy, ahogy. Nem tudjuk, hogy ez most, ami történik, ezzel most hogyan viszonyuljak ezt, mit kezdjek ezzel, ennek most ellen kell állni, vagy hagynom kell, hogy ez most csordogáljon így, ahogy van, ezt meg kell dorgálnom, vagy egyébként is, ha már megtörtént valami, akár jó dolog, akár rossz dolog, az azért történt meg, mert Isten megengedte. Különben nem történt volna meg. Ugye? Mondjuk ezt. Ez az egyik legveszélyesebb tanítás keresztény körökben, amikor ezt így hisszük, hogy minden azért történt meg, mert Isten megengedte. És úgy feltételezzük, és úgy gondoljuk, hogy ha Isten nem engedte volna meg, akkor nem történt volna meg. Ezzel gyakorlatilag mindent átadunk Isten kezébe, hogy ő úgy uralkodik felettünk, hogy nekünk nincs abba beleszólásunk. Ő úgy irányítja a saktáblán a bábukat, azaz minket, ahogy azt ő akarja, és igazából minden előre el van döntve, minden előre el van rendelve, minden előre el van készítve, és gyakorlatilag Isten egy végtelenített hosszú könyvben mindent előre leírt, hogy mi hogyan fog történni, eleve elrendelte. Ezt szeretném ma kibontani, és ebben szeretnék egy kicsit mélyre ásni, mert az eleve elrendelésnek ez a fajta elképzelése és tana nincs összhangban a Biblia más tanaival, ezért valahogy ezt fehérítsük ki, világosítsuk ki, hogy ne legyen ilyen jellegű zűrzavar, mert hogyha ezt nem értjük, Istennek az alapvető akaratát, szuverenitását, önállóságát nem pontosan látjuk és nem pontosan értjük, akkor az korlátozni fog bennünket, sőt, akadályozni fog bennünket, sőt, olyan dolgokat nyit meg előttünk, amiket ő nem akar. Tehát minden úgy történt idáig a Földön, hogy Isten akarta. Fölmerül a kérdés. Bemered-e kiabálni, hogy igen vagy nem? Ne kiabálj, nem azért mondom, de gondolkodjunk logikusan. Ugye a logika egyébként az egy olyan meg nem fogható dolog, amit félig szinte meg lehet érinteni és meg lehet fogni. Logikus dolog az, amiből következnek a dolgok egymás után. Logikus dolog az, hogyha egy pólóba mész ki a nulla fokban, akkor fázni fogsz valószínűleg. Ugye ez a logikus következtetés. Logikus dolog az, hogyha itt a meleg gyülekezeti teremben fölveszel magadra kettő bundát, meg sálat, meg kesztyűt, akkor előbb-utóbb izzadni fogsz, és meleged lesz. És a hideg csak attól rász ki, amit én mondok. De komolyra fordítva, Isten logikusan tesz mindent? Én úgy hiszem, hogy nem. Istent a logikával nem feltétlenül lehet mindig minden környezeti helyzetében és történelmi viszonylatában megérteni. Mert nem logikus az. Én úgy gondolom, aztán vitassuk ezt meg együtt, vagy gondolkodjunk erről egymás között így hangosan, hogy nem logikus az, hogy egy ellenszegülő, egy viszonzást adni nem akaró, gonosz embert Isten feltétel nélkül szeret. Az emberi logika, amiből mi ki tudunk indulni, az a saját magunk teremtett lényéből fakadó elme és lelki állapotunk, tehát ebből tudunk kiindulni, ugye, ami korlátozott, de ez az feltételezés, azt hozza előre, hogy én nem adom oda a gyermekemet azért, az emberért, aki kirabolt, aki kárt tett, megerőszakolt, felgyújtott, feldarabolt, nem tudom, minden gonosz tevőkért, nem adom oda a saját gyermekemet váltságul, hogy ő neki jó legyen. Hanem az lenne a logikus, hogy hát, ha nem is teszem ugyanezt vele, de azért álljon már meg van, nem? De Isten szeretete logikus? Kérdezem én. Nem feltétlenül tudjuk ezt így értelmi szinten se megfogni, se megérteni, de nem is feltétlenül kell, egyszerűen meglátjuk az igében, hogy ő Isten, és meglátjuk az igében azt, hogy mi emberek vagyunk. Ő a teremtő, mi pedig a teremtettek. Ő az, aki fölött áll mindennek, egy olyan szellemi magaslat, egy olyan szellemi dimenzió, ahol ő létezik, amelyet mi, mint teremtmények, a lelkünkkel, a testünkkel felfogni sem tudunk, és amikor majd oda át leszünk, mi a szellemünk újjászlet, és vele közösségben leszünk, akkor is rengeteg dolgot látni fogunk, de akkor sem leszünk úgy Istenek, mint ahogy ők. Tehát érdekes kérdéseket szeretnék ma boncolgatni, van rá egy órám, de lehet, hogy két óra után majd lelőttök, hogy hagyjam abba. Rengeteg dologgal készültem, érdekes a téma? Halleluja. Ha röpülnek felém a paradicsomok, akkor abba hagyom. Addig nem. Természetesen viccelek. Lehetetlen mindent átbeszélni, de elkezdjük. Mi Isten akarata? A Biblia egy-két helyen ezt is szó szerint kijelenti, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, és megkérdezhetjük magunktól a nagy üsttörténeti elmefuttatásunkban, hogy Isten azt akarta, hogy Ádám elbukjon. Mi akarod? Mit mondasz így első indulatból, vagy akár átgondolva is? Mi a reakciód arra? Mi a logikus következtetésed arra, hogyha én azt mondanám, hogy Isten azt akarta, hogy Ádám elbukjon? Akkor remélem azt mondanád, hogy szerinted ez nem így van. Mert szerintem se. Nem akarta, hogy Ádám elbukjon. Nem azért teremtette az embert, hogy az ember a bukás következménye miatt szenvedjen, megbetegedjen, meghaljon. Örök életre teremtette az embert az Édenben. Mégis az Ádám elbukott. Isten előre látta ezt? Előre látta ezt. Miért tudta ezt előre látni? Azért, mert ő Isten. Az, hogy előre látunk valamit, hogy mi fog történni, az azt jelenti, hogy én előre eldöntöttem, hogy az történjen? Nem. Mi emberek is vagyunk, még a saját magunk is korlátozott mi voltába is képesek arra, hogy előre lássunk dolgokat, hogy mi fog következni. Még velünk is történnek dolgok, amikről előre tudjuk, hogy ennek bizony ez a következménye. Nem csak, hogy lehet, hanem szinte meggyőződésből tudjuk, hogy ez így lesz. Hadd mondjak el egy nagyon rövid történetet, vagy inkább a tanításnak egy másik részében. Jó, most lapozzunk az 1 Péter 2-re, ahol a 15-ös, 16-os verset olvasom. amire természetesen igaz az, ami egyébként minden igeversre igaz, hogy a szövegkörnyezetből nem ragadjuk ki, de itt elhangzik valami Isten akaratával kapcsolatban. Itt elsősorban az előtte lévő igékben arról van szó, hogy minden ember vesse alá magát emberi rendeléseknek. Tehát a kormányzóhivatalnak, a rendőrnek, a nem tudom, a bírónak, az állami jogszabályoknak, stb. Erről beszél itt Pál apostol. De van itt valami szellemi alapelv, amit meg kell látni, ami így hangzik a 15-ös verstől. Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság, a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Tehát itt a 15-ös vers azt mondja, hogy az az Isten akarata, hogy jót cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. Tehát mi Isten akarata itt ebben a szövegkörnyezetben, ebben az igében? Hogy te jót cselekedve, igazságot cselekedve elnémítsd a balgatag embereket. Azaz, jót cselekedve elnémítsd a tudatlanokat. Azaz, jó és erkölcsös életvitellel élve bemutasd Istennek a valódi királyságát, bemutasd a hit életeddel Istennek a benned élő királyságát, és a szent életviteleddel, a jó életeddel, a jó cselekedeteiddel bemutasd azt, hogy ő milyen. Azaz, többek között, betegeket gyógyítva bemutasd azt, hogy milyen Isten valójában azok számára, akik balgatagok, akik ostobák, akik ellenszegülők. Te vagy az, aki bizonyítod azt, ami Isten akarata. Mivel? A jó cselekedeteiddel, a jó hozzáállásoddal, a jó viszonyulásoddal, a megértéseddel, a hit cselekedeteiddel, azzal, hogy imádkozol másokért, és azok meggyógyulnak. Azzal, hogy jó sok pénzt keresel, és azzal Isten királyságát tudod támogatni és dicsőíteni, és nem mindet magadra költöd. Ezzel be tudod mutatni Istennek az akaratát, mert így akarja. Be tudod mutatni Isten akaratát azzal, hogy természet fölötti módon megnyilvánulnak benned azok a dolgok, amiket ő az igében megígért neked, vagy odaadott a Krisztusban. Természet fölötti módon követed a Szent Szellemet, természet fölötti eredményeket érsz el, és meggyógyulsz, és dicsőíted Istent. Az az Isten akarata, hogy ezzel elnémítsad a balgatag emberek tudatlanságát. Ezt mondja itt az igevers. Ha tetszik, hanem ezt mondja. Itt Isten akaratának egy pici kis szeletét látjuk. De ez csak még mindig a felszín, úgy hiszem. Utána azt mondja, hogy mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja. Olyan emberekről beszél itt Pál, akik szabadok. Vajon miféle szabadságról van itt szó? A szabadság úgy hiszem egy ajándék, mint ahogy ajándék az is, hogy az ember él a földön. A szabadság nem egy illúzió, mert van választási lehetőségünk. Annak az embernek, akinek nincs választási lehetősége, soha semmiben, semmilyen szinten, semmilyen téren, az nem szabad. Hadd mondjam el, hogy világosan átmenjen a szívemből, amit mondani akarok, hogy még egy rabszolgának is van valamiféle fajta szabadsága. Van szabadsága arra, hogy hogyan gondolkodik. Van szabadság arra, hogy milyen a hozzáállása. Egy munkahelyen, ahol nagyon alacsony fizetést kap egy alkalmazott, van szabadsága arra, hogy ne duzzogjon, ne szidja a főnökét, hanem hogy mindent beletegyen a látható körülmények ellenére abba, hogy a cége jól működjön. Van szabadsága arra, hogy fellázadjon az elnyomó rendszer ellen, és van szabadsága arra, hogy alávesse magát. Tehát amíg az ember a földön él, addig van szabadság. És szabadság alatt azt értem, hogy van döntési lehetősége. Mindig minden embernek van döntési és választási lehetősége. És most általánosságban beszélek, nem szélsőségekről. Mert hogyha szélsőségekről beszélnék, akkor azt mondanám, hogy egy anyukának, aki éppen megszülte a picin gyermekét, van szabadsága arra, hogy eldobja magától. Igaz ez, sajnos. Erre is van szabadság az embernek, de egy helyesen gondolkodó édesanyja nem tesz ilyet, ugye egyértelmű. De akkor is a szabadság, a döntési lehetőség megvan. Egy csomó döntést ugyanakkor az alapján hozunk meg, hogy milyen társadalmi nyomás van rajtunk, hogyan szocializálottunk, mit vár el tőlünk a közeg, mit várnak el tőlünk mások, milyen kultúrába születtünk, mit illik. Egy csomó mindent így teszünk annak ellenére, hogy nem feltétlenül minden dolog helyes ebben, hogy azért teszünk dolgokat, mert ezt várják el tőlünk. Ugyanakkor sokszor azok számára, akiknek az akarata eléggé gyenge, azoknak nem baj, hogyha valaki segít abban, hogy megmutassa azt, hogy hogyan döntsön, hogy mit segítsen. Tehát megvan ennek a jó és a rossz oldala, és most arról beszélünk ma, ami a lényeg, hogy szabadságunk van, és neked is szabadságod van arra, hogy döntést hozzál. Szabadságod volt ma arra, hogy beülj az autóba, és elgyere ide. Szabadságod van arra, hogy fölkelj reggel, és arra is szabadsága volt azoknak, akik esetleg így döntöttek, hogy majd kicsit tovább alszanak, és interneten keresztül néznek bennünket. Ami ma feltétlenül most élőben nem jött össze nekik, mert ma nincs élő közvetítés, de egyébként délután visszanézhetik. És ez nem kározat, mert én sem vagyok minden vasárnap itt. Nekem is szabadságom van arra, hogy otthon maradjak. Ha nem prédikálok, bármikor mondhatom azt, hogy én most nem jövök el. Mondhatom? Mondhatom, nem? Elmehetek akár nyaralni is, vagy akár azért is elmehetek, hogy illetve nem jöhetek, hogy otthon akarok maradni egyszerűen, mit tudom én, el akarok menni horgászni, vagy foci meccsre. Megvan erre a szabadságom? Ó, pásztor, azért ez nem illik, de mégiscsak azért itt neked vezetőként azért mutatni kell, hogy te itt vagy mindig. Hát azért 100-ból 99-szer itt vagyok, meg itt vagyunk, azért ezt látjátok, de a szabadságom attól még megvan. A döntési lehetőségem megvan. És ez így is marad. És neked is megvan a szabadságod. És ez a gyülekezet az a gyülekezet, ahol mindenkinek megvan a saját maga szabadsága. Senkit nem fosztunk meg a szabadságától. Senkit nem erőltetünk, és nem presszionálunk semmire. Legalábbis törekszünk arra, hogy ezt így is kommunikáljuk, és egy valóságban is így legyen. Van szabadságod arra, hogy a helyi szabályoknak vagy rendnek alávesd magad, és van szabadságod arra, hogy lázadj ellene. És mind a kettőnek vannak eredményei vagy következményei. Az pedig a te döntési szabadságodnak a következménye. Azért történt, mert én úgy akartam, hogy te úgy döntsél. Minden azért történik úgy az életedben, mert Isten azt akarta, hogy úgy történjen. Nem, megvan a szabadságod, mint ahogy Ádámnak is megvolt a szabadsága. Évának is megvolt a szabadsága. És ez az egyik, ha nem is az egyik, hanem a legnagyobb felelősségünk. Ez a fajta szabadság. Ez a szabadság Istennek is megvan. Ő szabad bármire, ráadásul ő, mint Isten, mindenek felett áll. Megvolt a szabadsága arra, hogy Ádám bűnbeesése után azt mondja egy ilyen pöccintéssel, vagy egy tolvonással, na ezt a teremtett világot semmisé teszem, mint ha soha nem Isten történt volna meg. Megvolt erre a szabadsága? Megtehette volna? Ki az, aki számon kérte volna őt ezért? Ki az, aki felrója, mint teremtmény, a teremtő felé, hogy mit csinál? Galata 5.13 azt mondja, mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügyne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ugye itt is a szövegkörnyezetből egyértelműen kiderül, hogy nem a bűnre van szabadságunk, hanem a bűntől vagyunk szabadok. Ugye Pál itt az ószövetségi törvényekről, előírásokról való szabadságot hirdette, mert újjászülettünk, és a szellemünk megváltozott. Már nem halott, hanem élő. Azonban Pál apostol azt is tudta, hogy nem csak szellemi lények vagyunk itt a földön, hanem van lelkünk és van testünk is, és a test az mindig fogékony a bűnre. És az a helyzet, hogy amíg ebben a testben élsz, addig fogékony lesz. Ezután is a bűnre. És azt mondja nagyon sok helyen, nagyon szépen, nagyon jól, hogy neked szabadságod van arra, hogy az újjászületett szellemed által ezt a testi meg nem újított gondolkozásmódból fakadó bűnre való hajlamot, ezt alávesd. És megvan a szabadságod arra, hogy a testiségedet megélve úgy járj a földön, mintha nem is lennél hívő. Erre is megvan a szabadság. És mind a kettőnek megvannak a következményei. Isten az, aki előre eldöntötte, hogy te hogyan fogsz dönteni. Isten eleve elrendelte azt, hogy mi hogyan fog történni az életedben. Nem mindent, hadd mondjam el. Vannak dolgok, amelyeket nem adott a mi kezünkbe, hogy mi szabjuk meg. Nem a mi kezünkben volt a döntés azzal kapcsolatban, hogy mikor születünk meg. Az, hogy hova születünk meg. Milyen környezetbe születünk meg. Nem a mi kezünkben volt a döntés azzal kapcsolatban, hogy hányas legyen a lábunk, és milyen cipőt kelljen hordjunk. Van egy csomó dolgunk, amivel kapcsolatban nem volt nekünk lehetőségünk dönteni előre. Mert így kaptuk ezt, beleszülettünk valamibe. Ha élvezni akarjuk a szellemünknek a szabadságát, akkor meg kell tagadnunk a testet, és meg kell látnunk azt, hogy mindezek ellenére van döntési felelősségünk, és van döntési lehetőségünk. Mert a szabadság bennünk még mindig az a szabadság, ami a teremtménynek a szabadsága. Olyan teremtmények vagyunk, olyan agyagból lettünk megformálva, ahogy szépen a képies példát majd olvassuk Jeremiásból, meg a római levélből, meg a Timóteus levélből mindjárt, amikor is a fazekas, a teremtő elkészíti a gyuradékból a teremtményt, aztán rábízza a teremtményre, hogy hogyan éli az életét. Megformálja, valamit tesz vele, de a döntési szabadság nekünk embereknek megvan. Dönthetünk, hogy elfogadjuk a teremtmény mi voltunkat, vagy pedig lázadhatunk ellene. Dönthetünk úgy, hogy tudomásul vesszük, hogy nem vagyunk mi istenek. Úgy, abban a formában, ahogy Isten Isten. Emberek vagyunk, akik Isten hasonlatosságára lettek teremtve, újjáteremtve. De akkor is teremtmények vagyunk. És mint teremtmények, van szabadságunk arra, hogy döntéseket hozzunk úgy, ahogy azt mi akarjuk. Van egy-két dolog, amiben nem volt szabadságunk. Hogy bele akarunk-e születni ebbe a testbe, vagy nem akarunk beleszületni ebbe a testbe. Nem tudom, hogy édesanyád, édesapád megkérdezett téged? Nem. Ezt ők döntötték el. Vagy előre eldöntötték, vagy egy véletlen folytán, vagy nem tudom. Ez így alakult. Nem mondhatjuk azt, hogy egy Isten és egy sátán nélküli világba akarok élni. Nincs erre választási szabadságunk és döntési lehetőségünk. Nem mondhatom azt, hogy jó, értem, ott van Isten igye igaz. Meg ott van ez az ördög is igaz, itt van ez az egész teremtett világ. Én ebbe akarok élni. Én valami más univerzumban akarok élni. Én ezt az egészet hátam mögött akarom hagyni, és én független akarok lenni Istentől is, sátántól is, a testtől is, meg mindentől. Én nekem ezt nem, hagyjatok engem békén ezzel az egésszel. Nem tudjuk magunkat függetleni attól, hogy beleszülettünk ebbe a világba, ahol egy Isten és sátán közötti ellentét közé bekerültünk. Nem tudjuk ettől függetleníteni magunkat. Meg fogjuk látni, hogy Isten olyan jó hozzánk, hogy elmondja nekünk előre azt, hogy ha őt választjuk, ha ő benne élünk, akkor ez nekünk sokkal-sokkal jobb mindennél, mindenek felett való jó ő nekünk, mint amit mi magunk tudnánk saját magunknak tenni, vagy amit mások tudnának nekünk adni. Tehát nincs szabadságunk arra, hogy kivonjuk magunkat a jelenlegi világrendszer alól, még akkor sem tudjuk ezt megtenni, ha mindent hátra hagyva kiköltözünk valahol egy erdőbe, családostul vagy remeteként, és azt mondjuk, hogy ez a világrendszer, a pénzügyi rendszer, meg gazdasági rendszer, ez engem nem érdekel, és mindentől függetlenül akarok élni egy erdőbe, vagy Alaszkába, vagy az őserdőbe. Mindenki hagyjon engem békén, mert a fizikai dolgok alól ki tudjuk magunkat vonni, de a szellemi dolgok alól nem. És ahogy Isten ott jelen van, és a sátán jelen van a világban, és a teremtett világban vagyunk benne, tehát nem tudjuk magunkat áttenni egy másik olyan bolygóra, ami nem ennek az univerzumnak a része. Tehát erre nincsen szabadságunk. Azt mondta, Attila nagyon filozofálsz itt most, itt ilyeneket még nem gondolkoztam, sose ilyeneken. Hát hidd el, én se. Most a héten, hogy gondolkoztam ezen, ezeket összeírtam, mert érdekel ez a téma, és ez mindig csak a bevezető, úgy hiszem. De oda kell jutnunk, ahova Jób is jutott annak idején, ugye Jób egy érdekes könyv, amikor a mindentudó hozzáállásából beszélt, akkor Isten megjelent neki, ugye ott a Jób utolsó 3-4 fejezete környékén, a forgó szélből azért Isten elmond neki egy-két dolgot, ami pont erről szól. Hogy te figyelj, én vagyok a teremtő, meg a teremtmény. Azért nézzük már a dolgokat úgy, hogy azt nekünk nézni kell. Ne gondold magad többre, mint ami vagy. És elmagyarázza neki a lényeget. Ez Jób 38-39-40-es fejezetet, ha el akarod olvasni otthon, akkor javaslom. És ugyanez az álláspontja, és ugyanez a hozzáállás a Pál apostolnak is a római levélben, és itt már olvasom az igét a 9. fejezetből a 20-as, 21-es verset, ami így ebben a fordításban eléggé könnyen, nagyon könnyen félreértelmezhető, de ezért is olvasom, hogy amikor olvasod, akkor emlékezz arra, ami magyarázatot hallottál erre, és vedd fontolóra, hogy csak környezetből ne vegyük ki az igeverset, és értsük meg a lényegét, amit itt mondani akar, mert itt van szó arról, hogy amiről beszélek. Na. Római Levél 9.20-as vers. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy vitába szállsz az Istennel, avagy mondja-e a készítmény a készítőnek. Miért csináltál engem így? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyet pedig becstelenségre formáljon. Na, nagyon jó, hogyha egy-egy ilyen igevers után nem fogjuk ezt meg, lobogtatva, szaladva mindenfelé, hogy látod, látod. Hallod, hallod? Meg van írva. Valakit Isten arra teremtett, hogy dicsőségre, mint egy szép és jó edényt, valakit meg becstelenségre. Valakit Isten elhívott arra, hogy üdvözüljön, valakit pedig elhívott arra, hogy kározata legyen és a pokolba kerüljön. Nincs választási lehetőség. Igen, valóban, nekem is. Első olvasatra ez így jön le. Azonban óriási hiba, hogyha nem nézzük meg a teljes képen belül ezt, mert ez egy idézet, ez egy ószövetségi történetnek az újszövetségi magyarázata, illetve hivatkozása, amit ugye Jeremiásban látunk a 18. fejezetben, és itt most az igét a egyszerű fordítás szerint fogom olvasni, mert ez egy kicsit kortársabb nyelven adja vissza azt, amiről is szó van. Maga az Úr, a mindenható Isten szólt Jeremiáshoz, és bemutatott neki valamit, és ezzel elmagyarázott neki valamit, és ezzel elmagyarázott nekünk is valamit, ami így hangzik. Tehát Jeremiás 18.1-től a 6-os versé fogom olvasni. Az örökkévaló szólt Jeremiásnak. Menj el a fazekas műhelyébe, mert ott fogod meghallani, amit mondani akarok neked. Így hát elmentem a fazekashoz, aki éppen egy edényt készített a korongon. Néztem, hogyan formálja az edényeket a kezével. Észrevettem, hogy időnként az adagegyén kiformálása nem sikerült. Ekkor újra kezdte, és ugyanabból az agyagdarabból másmilyen edényt készített, aszerint, ahogy akarta. Akkor az örökkévaló szavát hallottam. Vajon én ne tudnám megtenni veled, Izrael népe, amit ez a fazekas? Hiszen olyan vagy a kezemben, mint az agyag a fazekas kezében, Izrael. Halleluja! Gyönyörű igevers. Ebből az ige sorból is, és a római levélben felolvasott ige sorból is, azt a téves következtetést tudjuk levonni, hogy az Úr egyeseket gonoszságra teremtett, az Úr egyeseket rossz agyagedénynek teremtett, hogy ezt a képet használjam, hogy egyeseket kározatra teremtett, másokat pedig üdvösségre, másokat dicsőségre, másokat arra, hogy szépek legyenek és tisztességesek. Először is, ha látjuk itt a Jeremiás könyvében az igét, akkor azt is látnunk kell, hogy a fazekas egy jó edényt kezdett el készíteni. Nincs benne szó arról, hogy a fazekas azt határozta el magában, hogy én most készítek egy lyukas, lógófülű, eldeformált olyan valami kis köcsögöt, vagy tányért, vagy valamit, ami semmire nem lesz jó. Ami majd arra lesz jó, hogy dobáljuk vele a kóbor állatokat. Nem így állt hozzá. Úgy állt hozzá, hogy ő jó dolgot akar készíteni. És mi az, ami elromlott menet közben? Maga az agyag a készítés közben. Semmi köze nem volt a fazekas képességéhez, vagy a fazekasnak a lehetőségéhez, annak, hogy ez a korongon lévő agyag edény elromlott. Lehet az agyag hibás, lehet az agyagnak mindenféle gondja, baja, vagy nem volt elég nedves, de az agyagnak volt, bármennyire is furcsa hangzik így ez a mondat, az agyag választása volt az, hogy nem sikerül. Nem a fazekas készítette szándékosan rosszra. Tehát nem a fazekasnak a hibája volt. A fazekas fogta a meghibásodott és elromlott agyagot, és átformálta, és nem pedig kidobta. Nem mondta azt, hogy hát ez rosszul sikerült, akkor mehet a kukába mindenestől, hanem azt látjuk itt, hogy fogta a fazekas, és újra elkezdett rajta dolgozni. És formált belőle valami mást. Jó, hogyha ezt itt látjuk. Néhányan a saját rossz döntéseik miatt válnak romlottá, vagy rossz agyaggá Istennek a kezében, nem a teremtő miatt. A Római Levél 9. fejezet 22-es versét, amit ugye az előbb nem olvastam fel, most felolvasom, a 21-essel együtt, az egyszerű fordítás szerint. Tehát Róma 9, 22, 23. Ugye ez az előzőnek a folytatása. Hasonló ehhez, amit Isten tett. Meg akarta mutatni haragját és hatalmát azokon az edényeken, akikre haragudott. Mégis türelmesen és hosszasan elviselte őket, pedig már megérdemelték volna, hogy elpusztítsa őket. De meg akarta mutatni dicsőségének gazdagságát is azokon az edényeken, akik elfogadták Isten kegyelmét, és akiket arra készített, hogy részesüljenek a dicsőségéből. Az Úr egyszerűen megtehette volna azt, hogy eltávolítja az ellenszegülőket a földről, egyszerűen megtehette volna azt, hogy az agyag edényeket, amelyek rosszak, azokat kidobja, de nem tette meg, és nem teszi meg. Elviseli, azt mondja itt az ige, elviseli a szörnyűségeiket, és bemutatja a hosszú tűrését. Most kérdezem én, és gondolkozzunk emberi logikával. Van-e jogod mérgesnek lenni, ha te lennél a fazekas, és csinálsz valamit szándékosan rosszul, egy rossz tányért csinálsz, lukasat, görbét? Ha szándékosan rosszra akarod csinálni, van jogod felháborodni azon, hogy az rossz? Hát te csináltad olyannak, miért csináltad olyannak? Nem? Ha Isten valakit szándékosan rossznak csinált, akkor miért hosszú tűrő vele? Miért lenne hosszú tűrő vele? Miért lenne irgalmas vele? És ezt olvassuk itt, hogy ő azokon az edényeken hosszan tűr. Olvasom még egyszer. Hasonló ehhez, amit Isten tett. Meg akarta mutatni a haragját és hatalmát azokon az edényeken, akikre haragudott. Tehát haragudott. És azt akarta, hogy ne csináld ezt, és megmutatom, hogy ez nem jó. Mégis türelmesen és hosszasan elviselte őket. Pedig már megérdemelték volna, hogy elpusztítsa őket. Az ellenszegülők megérdemelnék, és azt mondott, hogy van egy csomó ember a világban, van egy csomó ember a környezetedben, akik gonoszak, akik rossz emberek, akik bűnözők. Isten, miért nem csap már oda rájuk? Miért nem írtja ki ezeket az embereket a földről? Ha ő teremtette volna őket ilyennek, akkor vajon mit gondolnál elő a dologról? Ó, Istenem, miért teremtetted ilyen gonosznak a szomszédomat? Mondod ezt? Vagy, Istenem, hogyan lehetne megváltoztatni ennek az embernek a szívét itt a szomszédban, mert olyan csúnyán viselkedik. Te akartad, hogy ilyen gonosz legyen? Vagy annak a szomszédnak ez a saját maga választása? A döntési szabadságunk megvan. Olvasom tovább. Tehát ezek a... Egy példát még hadd hozzak. Ugye erre a hosszú tűrésre nagyon jó példa a fáraó Egyiptomban, amikor is rabszolgasorban voltak a zsidók. Azt olvassuk ott az igében, hogy újra és újra és újra és több alkalommal a fáraó megkeményíti a szívét. Azt a döntést hozza, hogy megkeményíti a szívét. Aztán utána ezt követően van az igevers, amit az új szövetség is említ valahol, hogy ezután, amikor már így döntött, hogy kemény szívű és nyakas marad és nem változik meg, ezután látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy én megkeményítem a te szívedet. Nem Isten keményítette meg a fáraó szívét előre, és nem az a döntése volt, hanem ez volt a fáraónak a saját maga döntése. Óriási különbség. Óriási különbség. Az, hogy kinek, mikor, hol van a visszaút, Isten tudja. Én azt szoktam mondani, hogy amíg az emberben van lélegzet, addig van remény, hogy az illető meglágyul, hogy az illető belátja azt, hogy nem jó az, amit csinál, vagy az, ahogy éli az életét, vagy az a keménység, amivel Isten felé van. Aztán, ha azt olvassuk, hogy, és ilyen kifejezéseket, hogy pusztulásra készítetett, meg bestelenségre formált, meg a haragedényei, akkor tudnunk kell azt, hogy a már lázadó és ellenszegülő emberek ítélete, amit meghozott Isten, miközben elutasították őt. Tehát amikor az ellenszegülés edényeiről beszél, a haragnak az embereiről beszél, a pusztulásra készített emberekről beszél, akkor nem arról beszél, hogy ő előre erre elkészítette őket, hanem a már rossz döntést hozó emberek, akik nem akarnak ezen visszafordulni, ezeket Isten előre látja és tudja. És erre mondja azt, hogy előre el vannak készítve a pusztulásra. Na most jön az a példa, azt hiszem, amit el kell mondanom, ami velem történt meg pár évvel ezelőtt a vállalkozásomban. Nagyon érdekes volt a dolog, mert ha elmesélem a történetet, akkor lehet azt mondod, hogy te biztos nem így csináltad volna, mint ahogy én, és valószínűleg én sem így csináltam volna 100 esetből 100-szor. A történet lényege az, hogy volt egy alkalmazottam, akinek a telefon beszélgetését akaratlanul is, de kihallgattam. Utaztam be a vállalkozáshoz, a céghez, az autóba ültem, ki volt hangosítva a telefon, vele beszélgettem. És miközben vele beszélgettem, elköszöntem tőle, de az autóban, a kormányon nem nyomtam ki a telefont, és ő, amikor befejezte a telefonbeszélgetést, tudom, becsukta és berakta ide a kantáros nadrágjába, de nem nyomta ki a telefont. És hallottam a következő beszélgetést, ami az egyik ügyfelemmel kapcsolatban így hangzott. Te figyelj, hétvégén nem lesz benne a főnök, le vannak szerelve most a kamerák, mert itt munka átalakítás meg bővítés van, és figyelj, az a 12.000 forintos zsalutábla, azt neked 5.000-re odaadom. És van az a másik, az a, tudod, az a sárga, az pedig az 13.000 forint, azt is 6.000-re megkapod, jó lesz. És ilyen beszélgetést hallgattam egy 10 percen keresztül. És egyszerre volt a gyomromban megmagyarázhatatlan ilyen furcsa érzés, és egyszerre volt bennem egy öröm is, hogy de jó, hogy ez kiderült. Nem tudom, mióta végezte ezt a áldott tevékenységét, hogy gyakorlatilag meglopta a céget, meglopott engem és zsebre dolgozott. Ez gyakorlatilag ez, nem? Ez büntetőjogi felelősséggel jár az ő részére. Akárhonnan nézem, ez nem szabálysértés, amilyen tételekben ő ezt csinálta, ez bűncselekmény. És ami ezután jött, azon én is meglepődtem, mert kérdeztem, hogy most mit csináljak. Mert saját magam indulatából bementem a céghez, fogtam volna, lerántom a targoncáról, két nyakleves és egy pároslábas fenékberúgás után azt mondtam, hogy a közelben ne gyere ide többet, és azonnal hatállyal ki vagy rúgva. És akkor még most szépen fogalmaztam. De nem ezt tettem, meglepődtem magamon. Mert úgy éreztem magamban, hogy ezt nem így kell csinálnom. És most már tudom, hogy miért, mert Isten ezzel tanított nekem valamit. Azt tettem, hogy bementem, szia, köszöntem neki, köszöntem a többieknek is, ahogy ilyenkor szoktam. Bementem a kis irodámba, lecsillapodtam, nyugiba voltam, és műszak végén mondtam neki, hogy te figyelj, gyere, akarok egy pár mondatot beszélni veled. Bejött, leült a íróasztal másik felére, és akkor felvázoltam neki, hogy ez történt. Onnantól kezdve a szemét én soha többet nem láttam. Az a szégyen, az a megaláztatott érzés, az a amiben ő ott volt, az nyilvánvaló volt a tekintetében. Tudni kell az illetőről egyébként, hogy sok más gond is volt vele emberileg, a kollégákkal nagyon rosszban volt egyszer. Másiknak meg olyan volt, mint az olvat vaj, és nem tudom, hogy ismersz ilyen embereket, hogy nagyon hangulat ingadozóak, hirtelen, szinte semmiből fakadóan. Munkájában nagyon meg voltam vele elégedve, de tudtam, hogy nagyon-nagyon súlyos jelenbeli problémái vannak, és tudtam azt, hogy most ez miatt, hogy lebukott, hogy érzi magát. Az első egyébként az volt, az első reakciója, hogy csak vicceltem. És akkor nagyon gyorsan mondtam neki, hogy figyelj, ha nem akarod, hogy rád borítsam az asztalt, akkor most meghallgatod, amit én mondok neked. Mert akkor ott, amikor már valaki így visszavág, amikor lebukott, és próbálja magát kimosni, akkor ott azon elárulta a szívét. Te szégyelte magát, ami megérthető, nem? Te is szégyelnéd magad, ha lebuknál. Azt nem szégyelte, hogy meglopta a céget meg engem, meg hazudott, azt nem szégyelte, de hogy lebukott, azt szégyelte. Mondtam neki, figyelj, én a többi kollégának nem mondom ezt el. Kapsz még egy lehetőséget. Ezt az egészet semmisé tesszük, én tudom, te tudod, köztünk marad. Gondold át, holnap reggelig akarsz-e még itt a cégnél dolgozni, én adok neked egy újabb esélyt. Hogy van lehetőséged holnaptól újra kezdeni. Nem volt eleve eldöntve a részemről az, hogy mi fog történni, de előre tudtam, hogy mi fog történni. És ezzel Isten megmutatta, és megmutatta nekem azt itt az igével párhuzamban, hogy lehet tudni előre dolgozni, hogy mi fog történni. Mert tudtam előre, nem én döntöttem el, nem eleve erre rendeltem, vagy predesztináltam, hogy nem dolgozik a cégnél többet, tudtam, hogy másnap, amikor bejön, elő voltak készítve a papírok a felmondáshoz. Mert tudtam, hogy azt fogja mondani, hogy ne haragudjak, de ő nem bírja már a szemem elé kerülni, és ezt a szégyen nem bírja elviselni, és nem tud már ő így dolgozni itt közöttünk többet. Tudtam, hogy ezt fogja mondani. Előre tudtam. Én döntöttem el, hogy így lesz. Nem én döntöttem el. Én adtam neki kegyelmet, én adtam neki irgalmat, mondtam neki azt, hogy ez egy nagyon súlyos arcorcsapás, és elmondtam a véleményemet is, hogy ez a szememben mit jelent, és hogy ez milyen emberi tulajdonságra utal, de mondom, nálam van újra lehetőség, a kezdheted. Újra kezdheted, és tudtam, hogy mit fog dönteni. És így is volt. És úgy hiszem, hogyha mi emberként, ha én emberként képes vagyok előre tudni azt, hogy mi történik, akkor Isten hogy ne tudna mindent előre. De ez nem jelenti azt, hogy ő ezt így akarja, hogy így legyen. Én akartam volna azt, hidd el, hogy az illetőnek a személyiségében legyen egy pozitív változás. Hogy akár újjászülesse, mert nem volt hívő. Hogy akár magába szálljon és belássa azt, hogy így messzire az életben nem tud elmenni. És egy csomó minden dolgot tanulhatott volna belőle, de tudtam, hogy erről nem azt, hogy nem alkalmas, hanem hogy nem akarja ezt megtenni. És amikor Isten akaratával kapcsolatban beszélünk valamiről, akkor ami történik, lássuk világosan, azokat az igéket, egyébként négy bibliai hivatkozás van az Új Szövetségben, az Isten eleve elrendeléséről, akkor tudjuk, hogy az eleve elrendelés nem feltétlenül azt jelenti, hogy eleve Isten ezt akarta így, hogy ez így történjen, hanem hogy előre tudta, hogy ez fog történni. Mert ő a mindentudó. Ő a mindenható. De mivel az embernek a szabad választása, mint egy kollégámnak is megvolt, úgy neked is, meg nekem is megvan a szabad döntési lehetőségünk, hogy meglegyen. A kollégáknak nem mondtam el, csak kb. 4-5 nap múlva. Feltételeztek mindenfélét, mondom, a sráccal több minden gond volt, azt hitték, hogy más miatt lett elküldve a cégtől. Én mondtam nekik, hogy nem küldtem el a cégtől. Ő felmondott. Mert ez történt, felmondott. Ő mondta ki azt, hogy nem. Nekem jogom lett volna azt mondani, hogy ne gyere ide többet? Persze. tulajdonosként, ügyvezetőként, stb. Megtehettem volna. És mondtam a kollégáknak, többinek, hogy ez, elmeséltem nekik mindent egy hét után, mert úgy alakult a dolog, és mondtam nekik, hogy figyeljetek oda magatokra. Én nagyon szeretlek titeket, tisztességesek vagytok, meg stb. De ha ez veletek történik meg, mivel hogy volt már egy példa előre, ti nem fogtok még egy esélyt kapni. Tehát jól gondoljátok meg az útjaitokat. Ha valaki hasonló módon lebukik, mint ahogy a tisztelt kollega is megbukott, neki nem lesz még egy lehetőség, nagy valószínűséggel. Tehát akkor az a automatikus felmondásával jár, ha valaki meglop engem, vagy meglopja a vállalkozást. Azt mondják, tudják, igen, tiszteletbe tartják. Nagyon jó srácok egyébként, minden oké, minden rendben van velük. Azóta is mindegyik ott dolgozik, és ez most már pár éves történet. Úgyhogy ebből nagyon sokat tanultam. De menjünk tovább. Jeremiás 18, visszalapozunk ide a fazekas történetére, és a 7-8-as verset fogom olvasni. Inkább az 5-ös verstől olvasom újra, az FO szerint, jó? Tehát Jeremiás 18, 5-től egészen a 8-asig. Akkor az örökké való szavát hallottam. Vajon én ne tudnám megtenni veled, Izrael népe, amit ez a fazekas? Hiszen olyan vagy a kezemben, mint az agyag a fazekas kezében, Izrael. Előfordul, hogy egy országról vagy nemzetről azt mondom, hogy gyökeresül kitépem, lerontom és elpusztítom. De ha az a nemzet elfordul a gonoszságától, és én is megváltoztatom tervemet, és nem zúdítom rájuk azt a veszedelmet, amelyet ellenük terveztem. Azt mondja itt a lázadó, ellenszegülő Izraelnek Isten, hogy előfordul, hogy egy országról vagy nemzetről azt mondom, hogy gyökerestől kitépem, lerontom és elpusztítom. Itt világosan Istennek a szigorúsága, a következetes akarata, a terve egyértelműen le van írva. Az ellenszegülő, lázadó, gonoszt kitépem, kipusztítom. És a következő igevers döbbenetes. Mert azt mondja itt, hogy de ha az a nemzet elfordul a gonoszságtól, én is megváltoztatom a tervemet. Megváltoztatom az akaratomat. Isten azt mondja itt Izraelnek, ha te megfordulsz, ha te úgy döntesz, hogy megtérsz, itt ugye ószövetségi törvény alatti időszakról beszélünk, akkor az akaratomat, a tervemet, amit előre kigondoltam veled, hogy milyen ítéletet kapsz, azt megváltoztatom. Ez tagadhatatlanul kijelenti, hogy az ember választása az befolyásolja Istennek a döntését. Az, hogy az ember mit választ, az, hogy az ember hogyan dönt, ez befolyásolja Istennek a döntését. Érdemeset elgondolkodni. Amikor Pál apostol Timóteusnak, kázi mint utódjának átadja a stafétát, felhívja a figyelmét egy csomó dologra. Ugye erről beszéltük a múlt héten a tanítvány sorozat 5. részében, a 2. Timóteus 2-ben. Azokat az ige sorokat, amiket akkor felolvastunk, ha tovább olvasod, akkor tovább folytatódik ez a utasítás sorozat, amiben azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy tartózkodjon attól, hogy viszályokba bocsátkozik, ostoba veszekedésekbe, vitatkozásokba, forduljon el a szentségtelen dolgoktól, figyeljen oda a szentségre, az igét helyesen értelmezze, ugye helyesen hasogasd az igét, fordulj el és tarts távol magad az istentelenségtől, és azt mondja a 2. Timóteus 2-ben a 19-es verstől fogom most olvasni. Itt kapcsolódunk be az igébe, hogy mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. És újra elmondja azt a edényes példát, amit elmondott a római gyülekezetben, amit már akkor is a Jeremiásból idézett, és ő itt így magyarázza. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cserébből valók is. És azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos, a gazdának minden jó cselekedetre alkalmas. Halleluja! Ha nem esett le a tantusz, akkor hadd magyarázzam el. Beszél itt utasításokról, beszél itt különböző dolgokról, mitől tartsa magát távol maga Timóteus, és hogy mihez hajoljon oda. És utána mondja ezt, hogy egy házban vannak aranyedények, ha már akinek van, cserépedények, faedények, valamit erre használnak, valamit arra használnak, és ez kicsit olyan, hogy kinek milyen talentumai vannak, milyen adottságai vannak, ki milyen külsővel, belsővel, lelki tulajdonsággal rendelkezik, de itt a csattanó is a lényeg, a 21-es vers, amiben azt látjuk, hogy nem a teremtő, illetve nem a gazdának, a háztulajdonosának a felelőssége az, hogy mire van használva az edény, hanem 21-es vers, ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz. Megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Ha tehát valaki úgy dönt, hogy tisztán tartja magát, akkor tiszta és jó dolgokra lesz használva. Ha valaki pedig úgy dönt, hogy nem tisztítja meg magát, ezt értsétek jól, tehát összekoszolja magát az elköstelenséggel, a bujassággal, a ostoba vitatkozásokkal, a testi, nem tudom, mindenféle rossz dologgal, akkor milyen edény lesz? Akkor nem lesz hasznos. És a gazdának nem lesz jó cselekedetre alkalmas. Kinek a döntése ez? Kinek a választása ez? Az edénynek a választása. Azaz az enyém és a tiéd. Hogy te milyen edény maradsz, te milyen edény leszel, ez a te választásod. Ez a te döntésed. És amikor az ember ezt látja, ezt érti, akkor tisztán, világosan tudja és látja a felelősségét is ebben. Amikor az ember mindent Istenre tol és hárít át, hogy minden Istenen múlik, és az egész életem olyan azért, amilyen, mert Isten ezt így rendelte, akkor magunktól eltoljuk a felelősséget, és azt mondjuk, hogy hát én erről nem tehetek. Ilyennek lettem teremtve. Nincs választási lehetőségem abban, hogy milyen a természetem. Én ilyen temperamentumos vagyok. Én ilyen hirtelen indulatú vagyok. Én ilyen hirtelen szabadszájú vagyok. És valóban lelki értelemben a szülőktől, nagyszülőktől, egy generáción keresztül, hogy öröklünk dolgokat, lelki síkon is, nem csak a fizikai síkon, de a döntés és a választás, hogy ilyenek maradunk-e, az a mi kezünkben van, nem Istennek a kezében. Az, hogy az ember lázadóvá válik, vagy pedig megtanulja az alávetettséget, ez nem azon múlik, hogy milyennek lett teremtve, hanem hogy hogyan dönt. Hogy képes-e, illetve inkább úgy mondom, hogy hajlandó-e arra, hogy a testét alávetésben tartsa. Hajlandó-e arra, hogy ha gonosz gondolt, akkor befogja a száját. Hogy nem mondja ki azt, ami az eszébe jutott. Hogy nem mondjon véleményt akkor, amikor nem kell véleményt mondani. Megtisztítja magát, mondja itt Pál apostol, ez az ember döntése, felelőssége és választása. Ugyanitt, ha tovább megyünk, egy-két igeverset kihagyok, bár itt ezek nagyon értékes igeversek, amik itt következnek. Ugye a ifjúkori kívánságokkal kapcsolatban érinti Pált, illetve tanácsolja Pál Timóteust. Olvasom tovább a 24-es verstől az igét. Az Úr szolgájának pedig nem szabad torzsalkodnia, hanem legyen mindenki szívélyes, tanítása alkalmas, türelmes. Na most, hogyha nem ilyenre vagyunk teremtve, hogy szívélyesek legyünk, meg, hogy is mondja, tanításra alkalmas, meg nem annak lettünk teremtve, hogy türelmesek legyünk, hanem türelmetlennek lettünk teremtve, akkor miért mondaná itt maga Isten a szellem által, hogy legyél türelmes? Olyan türelmetlen típus vagyok. Nekem minden azonnal kell. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, talán ha adna nékik az Isten megértést az igazság megismerésére, és felocsúdnának az ördög kelepcéjéből, aki foglyul tartja őket a maga akaratában. Foglyul tartja őket a sátán a maga akaratában. A sátának is van akarata, és foglyul tudja ejteni az embereket a maga akaratában. Hát ezt mondja itt az ige, hogy ocsúdjál fel ebből. Miért kellene szelíden fenyíteni az ellenszegülőket, ha talán az Isten adna nékik megértést az igazság megismerésében, hogyha olyannak lettek teremtve, amilyenek? Miért kellene bárkit is akkor szelíden fenyíteni, ha olyan, amilyen? Nagyon érdekes kérdések ezek. Fú, szeretnék belekezdeni a következő ige sorba, csak ez olyan, amit nem feltétlenül tudok 5 perc, 10 percben elmondani. És letelt az időm, majdnem. Pedig igen. Igen. Ó, Uram, akartok-e még szenvedni tovább ma? Egy pár gondolatot engedjetek meg, nem fogjuk ezt kibontani mélyen. De az igét azért felolvasom nektek, jó? Az egyik leggyakrabban tévesen idézett és félreértelmezett igesor ez a római levélben, a 8. fejezetben. Azelőtt, ahol ugye Pál apostol az agyag edényekről beszél, a 9. részben, előtte a 8. fejezetben mond itt egy-két olyan dolgot, ami megszívvelendő, és olvasom egyből a 28-ast. Ez az igevers, olyan igevers, ami nagyon-nagyon sok embernek nagyon sok kárt okozott. Pedig egy csodálatos, gyönyörű igevers. Azt mondja, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Húha! Azoknak, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van, akik az ő végzése szerint hivatalosak. Tipikus igevers, amit ha kiemelünk az előtte lévő szövegkörnyezetből és a kontextusból is, ami utána következik, akkor elrohanva még azt is bele tudjuk magyarázni, hogy minden, ami történik, Isten akarata. És azért történik, hogy neked valami jó dolgot hozzon az elő. De nem írja itt az ige sehol sem azt, hogy ami történik, az Isten akarata. Hogy minden, ami történik, a javadra van, hogyha szereted Istent. És föl lehet tenni a kérdést, hallottam már ilyet, hogy ilyen-olyan probléma, gond, betegség, fájdalom, tragédia, szörnyűség, vagy éppen jó dolog történt valakivel, és kicsit elkeseredett, pityeredett. Szereted Istent? Igen, akkor a javadra van. Szereted Istent? Igen, akkor a javadra van. De ez így ebben a formában nem igaz. Mert ez az ige igazság, hogy a javunkra van, de nem automatikusan. Mert van előtte legalább 2 nagyon-nagyon fontos dolog, amit látni kell. És az egyik pedig az, ami a reménységről szól a 27-es versben, 25-ösben, bocsánat, a másik meg, ami a szellemmel való együtt munkálkodásról szól. Mert hogyha élő a reménységed, akkor van látásod, van perspektívád, van jövőképed, és akkor bizony a szellemmel együtt munkálkodva minden együtt tud dolgozni azért, mert erős vagy az Úrban, hogy a te javadat tudja szolgálni. De hogyha előtte nincs meg ez, akkor ez nem automatikus. Miért is? Azért, mert bibliai logika alapján ez nem áll meg. Azért is, mert nem is látjuk ezt, bár nem a látatok alapján ítéljük meg a bibliai igazságokat egyáltalán. És ha automatikus lenne, akkor minden Isten szerető embernek minden a javát szolgálná. Olvasom azért az igét, aztán majd legközelebb, vagy valamikor majd kibontjuk, milyen jó. De csak egy pár mondatot tudok erről beszélni. Tehát a 24-es verstől olvasom, mert ez szól a reménységről. Nem, 23-astól olvasom, bocsánat. Sőt, nem csak ez, hanem maguk a szellem zsengéinek birtokosai. Mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Mert reménység által tartatunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért remélni is azt? Ha pedig amit nem láttunk, azt reméljük, kitartással várjuk. Tehát van itt egy reménység, a testünk megváltásáról beszél egy igeit, ami előre mutat. A testünk megváltása az nem ma van meg holnap, hanem akkor majd, azon a napon, amikor ebből a testből majd kilépünk, és ugye megdicsőült testet majd kapunk valamikor. Tehát van itt egy olyan reménység, aminek élnie kell benned. Ha ez nem él benned, akkor valószínűleg a következő igevers sem fog benned élni. Ami igevers, ezt szokták mondani, hogy ez a nyelvek imájáról szól, nem feltétlenül csak a nyelvek imájáról szól, én úgy gondolom. Mert többről szól annál. 26-os vers folytatásban. Hasonlóképpen pedig, tehát tovább fűzi, és azt mondja, hogy még ez mellé, még pluszba, itt van ez is, hasonlóképpen, tehát a reménységről beszél, hogy az legyen meg benne, hasonlóképpen pedig, tehát ugyanígy pluszban, a szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Tehát nem csak a reménység van a segítségünkre, hanem a maga a Szent Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünkben, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát itt egyértelműen a Szent Szellemmel való együttműködésről van szó, és ugye a Szent Szellemről nagyon jól tudjuk, hogy nem helyettünk végzi el a munkát. Jézus nem azt mondta, hogy elküldöm a Szent Szellemet, és neked más dolgod nem lesz, mint sem, hogy ülsz a kanapén, és lógatod a lábad, és ő elvégzi a munkát benned is, meg helyetted is, meg körülötted is. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy ő a segítő. Segítőnek mikor bizonyul valaki? Kinek lehet segíteni? Aki valamit csinál. Ha nem csinálsz semmit, én abban nem tudok segíteni neked, hogy veled együtt nem csinálok semmit. Ha porszívózol, tudok segíteni. Ha főzöl, tudok segíteni, hogy elfogyjon. Ha arrébb kell tenni egy zsákot, tudok segíteni, ketten megemelhetjük. Ha egymásra kell rakni a székeket, tudok neked segíteni ebben. A Szent Szellem is abban tud segíteni, amit mi csinálunk. Ha nem csinálunk semmit, abban nem tud segíteni. Itt a Szent Szellem való együttműködésről van szó, és egy olyan sóhajtozásokról, amit kimondhatatlan. A nyelvek imáját ki lehet mondani. A nyelvek imáját azt kimondod. Akár magadban halkan, mormolva, vagy hangok nélkül, de magadba kimondod, vagy hangosan kimondod, mikor nyelveken imádkozol. Azt, amit nem tudsz, hogy hogyan kérjed, mert van ilyen gyengeségünk, hogy nem tudunk mindig mindenre választ adni, miért pontosan, hogyan imádkozzunk, a Szent Szellem együtt munkál velünk, és segítségünkre van ebben, és ezek ilyen olyan sóhajtások, nevezhetjük, én nem bánom nyelvek imájának is, de amikor Lázár sírjánál kétszer sóhajtozott így, megindult szellemében Jézus, valami ilyesmiről van itt szó. És a Szent Szellem segítségünkre van. Amikor mi akarunk valamit, olyan a szívünkből, de... Érted, olyan nem tudod, hogy hogyan, de Szellem segítségedre van. A nyelvek imájában is természetesen segítségedre van, de a nyelvek imájában sem a Szent Szellem imádkozik. A nyelvek imájában is te imádkozol. A Szellem pedig adja a kiejtést. Tehát együtt munkálkodás van. És itt, amikor a reménység neked a segítségedre van, hogy van egy jó pozitív jövőképed, van egy jó elvárásod, van egy jó látásod, és a Szent Szellemmel együtt munkálkodsz, és szereted Istent, akkor minden, mindent Isten képes úgy alakítani, hogy a javadat szolgálja, még a legrosszabb dolgok is. De ha ez nincs meg előtte, akkor ne mondd nekem kérlek azt, hogy egy gyermektragédia, egy baleset, egy daganatos betegség, egy végtag elvesztés, szereted Isten, javadra van. Mert nem lesz a javadra, ha nincs reménységet, ha nincs bizonyosságot, ha nincs benned hit, ha nincs benned a Szent Szelleme való szoros együttjárás, ha nincs benned a közösség, nem lesz a javadra, mert mi fog történni? Jön a keserűség, jön a fájdalom, jön a kétségbeesés, jön az Istent vádolás, és ez jön. Nem lesz a javadra. Ez az ige rengeteg embert megfosztott a gyógyulástól, a békességtől, a gyarapodástól. Mert el kell viselni. Egy csomó dolgot nem kell elviselni. Egy csomó dolognak ellen kell állni. Nem kell elviselned a hiányt, nem kell elviselned a betegséget, nem kell elviselned azt, hogy nem mennek jól a dolgaid. Vannak nehézségek, amiket elviselünk, az üldözést. De azokat a dolgokat, amiket az ördög gurít eléd, azt nem elviselned kell, hanem rájuk kell lépni. És amikor ezt megtanulod, akkor az a kő, amit eléd görget, hogy te abban elessél, az úgy fog előtted állni, hogy te azon uralmat veszel, és fölállsz, és magasabban állsz már is. És így a javadra van, mert szebb a kilátás föntről. Úgyhogy ez Isten igéje, és a bevezetőt hallottad. Aztán mikor lesz ez folytatva, ha lesz. Úgyhogy nem egyelőre ennyi ezzel a témával kapcsolatban. Dicsérjük az Urat! Dicsérjük az Urat!